lezajlott a Samsung Unpacked nevű rendezvény, ez évente kétszer van. A tavaszi rendezvényen általában a Galaxy S szériát frissítik és mutatnak be újdonságokat. Az őszi időszakban pedig a Note szérián van a hangsúly elsősorban. És igazából ez most azért volt sok szempontból is egy érdekes rendezvény, mert hát nem személyesen történt, mint tavaly például New Yorkban, hanem ez abszolút online zajlott ez a történet. Másrészt pedig azért volt érdekes, mert nem csak a Note 20-as telefonok mutatkoztak be, hanem alapvetően itt rengeteg eszközt mutatott be a Samsung, amivel ugye ezt a negyedéves időszakot megpróbálja lefedni. Nyilván a fő hangsúly az a Note 20-on volt, ami egy olyan szempontból kicsit csalódást keltő, hogy nem lett annyira nagyon-nagyon extra, mint amennyire reméltük, hogy az lesz. Nem lett benne annyi új innováció, nem lett benne annyi új fejlesztés. Persze hozzányúltak itt ott a hardwarehez, és nagyon sok apróságon módosítottak, de azért ez inkább egy modellfrissítés, mint sem teljesen új készülékek. Azért mondom, hogy készülékek, mert rögtön kettő is jött belőle. Ugye van a sima Galaxy Note 20, és van a Galaxy Note 20 Ultra. Ezt a nevet, ezt mostanában már elkezdte meg használni a Samsung. Ugye tavaly ilyenkor, amikor a Note 10-et mutatták be, akkor Note 10 és Note 10 Plus volt, most viszont Note 20 és Note 20 Ultra a két készülék. Ami mindenképpen lényeges, hogy ez nem csak egy méretbeli eltérés. Ugye nagyon sokáig az volt, hogy volt egy, mondjuk akár a Galaxy S10-et is vehetjük, hogy volt egy normál Galaxy S10, ami majdnem mindent tudott, az S10 Plus-ban pedig volt egy-két plusz funkció, és hát egy nagyobb méret, meg egy nagyobb akkumulátor. Most teljesen más a képlet, ez a két termék, ez nagyon-nagyon sok szempontból különbözik. Hát nyilván méretben is, 6,7 hüvelykes kijelzője van a kisebbik Galaxy Note 20-nak, ez egy egyenes kijelző, tehát nem kanyarodik le a széle, és 6,9 hüvelykes kijelzőt kapott a Galaxy Note 20 Ultra, ami viszont egy edge kijelző, tehát lehajlik, legkanyarodik az oldalélekre az előlapi kijelző. Hát igazából az van, hogy ezt most már megszoktuk, hogy a telefonoknak egy részénél olyan a kijelző, hogy ráfordul a telefon oldalára. Vannak ezzel kapcsolatban fenntartások két szempontból, egyrészt, hogy mi a helyzet a véletlen érintésekkel, amikor az ember csak simán megfogja a telefont, és véletlenül hozzáér, ha nem is az újja, de a tenyerének egy része a kijelző színéhez, ezt ugye rengeteg szoftveres megoldással küszöbölik ki. Noha hozzáérünk, mégis tudja a telefon, hogy most nem azért jöttünk hozzá, mert akarunk valamit, hanem azért, mert csak megmarkoltuk a terméket, úgyhogy ezeket elég ügyesen meg lehet már oldani. A másik ilyen aggodalom a lekerekített kijelzőkkel kapcsolatban, hogy sokkal nehezebb rátenni védelmet, ugye ez akár egy üvegfólia, akár csak simán egy kijelzővédő fólia, mindkét esetben az a helyzet, hogy hát elég macerás rárakni úgy, hogy az egyrészt legyen csúnya, a másrészt meg ne jöjjön fel, hát az van, hogy valamit valamiért, tehát ez ezzel jár. Na de ennél nagyobb különbségek is vannak, ami közös a két telefonban, hogy mind a kettőnek van IP68-as védelme, tehát por és víz ellen valamennyire védettek, illetőleg, ami szintén közös, hogy ugyanaz a rendszercsip van bennük, ez pedig a Samsung által gyártott Exynos 990-es, ugye ez bukkant fel először a Galaxy S20-ban tavasszal, és most ugyanezt a chipet teszik bele a Note 20-akba is. Amivel kapcsolatban az érdekes, hogy ez most már elég sok teszt és tapasztalat alapján, hát nem feltétlenül tud annyira jó lenni, mint a Qualcomm-nak a csúcs megoldása, ami ugye jelen pillanatban a Qualcomm Snapdragon 865, illetve 865 Plus. És ez azt is jelenti, hogy a korábbi évekhez hasonlóan az európai piacon most is az Exynos chipsetet teszik a Note 20-akba, de például az Egyesült Államokban Qualcomm chipsettel jönnek ki ezek a telefonok, és eddig mindig az volt, hogy Exynos chipet kaptak a hazai piacon is ezek a termékek, tehát Koreában, de annyira sokat nyaggatták a Samsungot a koreai felhasználók, hogy ők inkább Snapdragon-t szeretnének, mert szerintük az jobb, hogy a Samsung belement, és a koreai, tehát az otthoni piacukon is a Note 20 Snapdragon chipsettel érkezik. Ugye itt a legtöbb tapasztalat az azt mutatja, hogy részt az Exynos 990 nyers erőben és grafikában nem annyira erős, mint a Snapdragon, noha nem óriásik az eltérések. Másrésztről pedig ugye ezt azt is mutatja ez a dolog, hogy az Exynos 990-es az nem annyira energiatakarékos, mint a Qualcomm megoldása, gyorsabban merül, adott esetben hamarabb melegszik, tehát igazából tényleg az összes visszajelzés azt mutatja, hogy az Exynos 990-nél egy picit rosszabbul járunk mi itt Európában, mint hogyha a Qualcomm megoldásával kaptuk volna meg. A két készülékben nyilván az egy nagyon közös dolog, hogy van hozzájuk beépített S Pen, tehát az a toll, amit a Samsung a Note szériában hát kvázi emblematikus szintre emelt. Ez most már minden esetben ugyanolyan színű, mint amilyen színű maga a telefon. Fehér, zöld, fekete vagy bronz árnyalatban van. Ugye a bronzra legbüszkébb a Samsung, az összes termékfotó alapvetően ezt a bronzos árnyalatot próbálja megragadni. Ez tényleg egy elég jó kinéző dolog. És maga az S Pen is fejlődött. A legfontosabb fejlesztés, hogy 9 millisekundumra csökkent a válaszidő, tehát ilyen gyorsan reagálja le a telefon azt, hogy mit csinálunk mi a tollal. Ez egy nagyon-nagyon-nagyon rövid idő, és igazából elég sokféle jövőbe mutató dolgot is lehet vele csinálni. A Note 20 Ultra az mondjuk kifejezetten csak 5G-vel elérhető, az azt jelenti, hogy egy 5G-s Note 20 Ultra egy ilyen sebességű tollal hát gyakorlatilag valós időben tud a távolra bárhova az 5G hálózatok segítségével ugyanabban az ütemben mutatni azt, hogy mit csinál valahol a világ másik pontján valaki a tollal, mint ami egy másik kijelzőn, projektoron vagy akárhol megjelenik, tehát hogy ez egy nagyon-nagyon alacsony válaszidő. Másik dolog, ami a tollal kapcsolatos, hogy ugye eddig is voltak bizonyos gesztusvezérlési megoldások, amikor csak hadonászni kellett a tollal a levegőben és a telefon csinált valamit. Most ebből további 5 új gesztus van, lehet képernyőképet készíteni, diában lapozni, visszahaladni, tehát sokféle új dolgot lehet csinálni ilyen gesztusokkal. Ami kifejezetten akkor fog jól jönni, ha valaki mondjuk prezentál egy Note 20 használatával, már csak azért is, mert ugye a Samsung által fejlesztett DeX rendszer, ami azt teszi lehetővé, hogy a telefont összekössük monitorral, számítógéppel, illetve hát alapvetően bármilyen kijelzővel, az most már vezeték nélkül is működik, tehát gyakorlatilag Wi-Fi-n keresztül is össze lehet őket kötni, egy projektorral vagy egy nagy tévével simán tud vezeték nélkül is összekötetésbe kerülni a telefon, és az így megjelenő prezentációt ugye a tollal meg simán lehet léptetgetni, tehát ugye egy ilyen nagyon kellemes felhasználás. Persze egy csomó egyéb szoftveres extra van benne, sokkal jobb lett a kézírás felismerés, most már a ferdén írt szöveget is felismeri a telefon, a magyar nyelvű szöveget is felismeri a telefon, tehát hogy tényleg nagyon korrekt ez a jegyzetelő funkció. Mindenféle, amit írunk, csinálunk a Note telefonokon a toll segítségével, azokból lehet készíteni PDF-et, meg PowerPoint-ot, lehet szinkronizálni a Samsung Cloud-ba és a OneDrive-ba, tehát hogy tényleg egy nagyon komoly eszköztár van a toll mögé építve. A két termék között a nagy eltérés a kijelzőben keresendő. Az alapvető sima Note 20-unk az egy Full HD felbontású kijelzőt kapott, ami csak 60 Hz-es, viszont AMOLED. Ez egy kicsit csalódás, főleg, hogyha az árszintet is megnézzük, azért most már jóval olcsóban is rengeteg cég biztosít 90-120 vagy 144 Hz-en frissülő kijelzőt, de ezt a sima Note 20 nem tudja. Bezzeg a Note 20 Ultra igen, ott egyrészt a felbontás is magasabb, másrészt ott 120 Hz-es a képfrissítés, ami egy adaptív 120 Hz, ez azt jelenti, hogy akkor használja a telefon ezt a magas képfrissítési rátát, hogyha az a tartalom, amit megtekintünk rajta, az igényli ezt, ugye főleg filmeknél és játékoknál van ennek relevanciája. Ugyanakkor viszont le tud menni egészen 1 Hz-ig is, ez például akkor jó, hogyha a böngészőben megnyitunk egy cikket, és csak olvassuk, de nem gördítjük a kijelzőt, akkor felesleges, hogy ugye a kijelző frissítés olyan nagyon magas legyen, és úgy próbál takarékoskodni a rendszer, hogy ilyenkor viszont 60 Hz alá viszi a kijelző frissítést, és akkor ezzel az adaptív technológiával hát nem merül olyan gyorsan, hiszen egyébként a magas képfrissítés az nagyon igénybe veszi az akkumulátort. Ha már akkumulátor, 4300 és 4500 mAh-ről beszélhetünk a két eszköznél, ez nem kiemelkedő, mondhatjuk inkább, hogy csak átlagos. Azt is el kell mondjuk, hogy alul-felül sztereó hangszórókat kapott a rendszer, illetve a telefon, amik egész jól szólnak, nincsen alul jack csatlakozó, csak Type-C, viszont hátul van megint három kameránk, ahol ismét eltérések vannak, mert a sima Note 20 megkapja ugyanazt a 12 megapixeles modult, amit a Samsung most már egy ideje használ számos telefonban. Van hozzá egy zoom lencse, ami 64 megapixeles és ezzel háromszoros optikai nagyításra képes, és van egy ultraszéles kameránk, ami 12 megapixeles. ebből a szempontból megegyezik a két telefon, mert ugyanaz a 12 megapixeles ultraszéles van az Ultrán is, viszont ott a fő kamera a 108 megapixeles nanobinninges szenzor, ami ugye 9 képpontból csinál egyet, és ezzel elég jó minőségű felvételeket lehet készíteni, és itt pedig 12 megapixel a zoom kamera, de ez egy 5-szörös optikai zoomot kínál, ami viszont elég jónak számít, tehát az Ultra úgy néz ki, hogy kamerában is sokkal erősebb. Ami érdekes még, hogy van egy ilyen videós fejlesztés is, a Pro Video funkció bekerül ezekbe a készülékekbe, ez akár 8K-ban is működik 24 fps-sel, és 21:9-es szélesvászló videót lehet vele készíteni úgy, hogy rengeteg sok beállítása van az embernek, amikor videózni óhajt. Egyrészt látni mindig egy élő hisztogramot, másrészt a különböző mikrofonok, ugye három van a telefonon, amelyek veszik a hangot, azok szépen mutatják, hogy honnan, merről érkezik a legtöbb zaj, azokat meg is próbálják kiszűrni, és mi magunk is meg tudjuk azt határozni videózás közben, hogy melyik mikrofon legyen a fő mikrofon, melyik felül jöjjön a legtöbb hang a felvételhez. Tehát egy elég komplex rendszert kaptunk, lehet állítani a zoomolás sebességén, ami szintén egy praktikus dolog, illetve hát alapvetően az összes ilyen egyéb fehér egyensúly és egyéb izó dolgokat lehet kalibrálni a fókusszal egybevéve videózás közben, ami nagyon korrekt videós felhozatal, plusz működik Bluetooth mikroportokkal is a termék, tehát aki mondjuk saját magát szokta videózni, vagy sok felvételt készít telefonnal, amit narrál, annak nagyon praktikus, hogy van egy ilyen lehetőség is. Mindezek a dolgok, amiket most itt a Note 20 és a Note 20 Ultra kapcsán elmondtunk, azok nagyon sokba kerülnek, hogyha meg is szeretnénk vásárolni. Gyakorlatilag ugye itt a műsoron nem adtunk árakat, de hogyha a Note 10 nyitóárát nézzük, ami ugye egy évvel korábban történt, azokhoz képest is van egy ilyen 15-20%-os árnövekedés, úgyhogy egyáltalán nem lesznek olcsók az új Samsung Galaxy Note-ok. Jött viszont másik telefon is, ami sokkal-sokkal izgalmasabb, ez pedig a Z Fold 2. A Z Fold 2-t be is mutatták, meg nem is mutatták be, ugye sokat beszéltek róla ezen a rendezvényen, hogy mennyiben változott az előző modellhez képest, de igazából a teljesen végleges konkrét specifikációkat nem adták ki, valószínűleg valami későbbi időpontban lesz majd egy külön bemutatója a Z Fold 2-nek, most viszont mindenképpen szerették volna megmutatni, hogy ezen dolgoznak, és nagyon jól is tették, ugye ez a Foldnak az utódja, a Foldról pedig itt a szenzorban is sokat beszéltünk, ez a Samsung első hagyíthatós kijelzős telefonja volt, illetve van, ami tavasszal mutatkozott be, aztán nagyon sokáig nem került piacra, és igazából tavaly év végén lehetett megvásárolni. Ugye itt nagy verseny volt a Huawei-jel, hogy ki dobja piacra először az összehajtható kijelzős telefonját. Úgy nézett ki, hogy a Huawei fogja ezt a dolgot megnyerni, csak aztán ugye közbeszólt ez az amerikai-kínai csetepati, ami miatt a Huawei-nek bőven volt fontosabb dolga is, mint az, hogy azzal foglalkozzon, hogy most a Prestige terméknek szánt hagyíthatós Huawei Mate X-et mikor akarják piacolni, tehát a Fold az viszont rendben kiment, rendben a túlzás, mert voltak benne bajok az elején, de aztán amikor piacra került, akkor már tényleg rendben volt a termék. Jó drága volt, egy ilyen Prestige, innovációs, luxus cucc gyakorlatilag. Persze, Bumfordi kicsit azért kezdetleges, látszik a hajlítás, ahol összecsukjuk a kijelzőt és kinyitjuk, hogyha nem teljesen szemből nézünk rá, de működik a termék, akiknek van foldjuk, azoknak azóta sem ment tönkre, nem tört össze, nem ment gajra a belső kijelző, ez a hajlítós technológia, tehát igazából bevált, és ezért jött a második generáció, ami úgy néz ki, hogy minden olyan hibáját javítja a Foldnak, amit ugye az első generáció sajnos kénytelen volt elszenvedni, és ez nem túl sok, de azért mégis nagyon jelentős. Ugye ez egy könyvszerűen összehajtható eszköz, van egy külső kijelző a fedlapon, és van egy belső kijelző, ami jó nagy, és ugye ez akkor nyílik fel, hogyha mi is így kinyitjuk a telefont. A külső kijelző az előző Foldon nagyon kicsi volt, és igazából elég kényelmetlen használni, de most itt ez megszűnt, és egy teljes előlapot átölelő 6,2 hüvelykes kijelzőt raktak rá, ami ugye természetesen AMOLED technológiát használ, és ez tényleg sokat fog dobni a telefon összecsukott állapotban történő használhatóságán. A másik dolog, hogy a belső kijelző is egy picit nőtt, most már 7,7 hüvelykes, az is jobban kitölti a rendelkezésre álló helyet, és eltűnt az az ordinári nagy notch, ami a belső kijelzőnek majdnem a felső részének a felét elvitte a sok kamerával meg szenzorral, és most már csak egy apró kamerajuk van ott, ahogyan az első kijelzőn is egy apró kamerajuk van, hiszen két selfie kamera van egy foldban, ha összecsukva használjuk és ha kinyitva használjuk, akkor más-más kamerába tudunk belenézni. A hátlapon pedig nyilván fejlesztettek a kamerákon, 64 megapixelre nőtt a főkamera felbontása, itt is van zoom lencse, itt is van ultraszéles lencse, és ami nagyon jó hír, hogy ez a termék, ez a Qualcomm leggyorsabb chipsetét kapta meg, tehát ide nem az Exynos tették bele, ez most a Snapdragon 865 Plus, ami ebben dolgozik, valószínűleg 12 GB RAM-mal és 512 GB belső tárhellyel, UFS 3.1-es szabványú tárolóval, tehát egy villámgyors termékre számítunk, ami egy picit filigránabb lett, egy picit úgy néz ki, hogy már nem egy ilyen kezdeti dolog, tehát pontosan azokon a helyeken javult, amelyek kapcsán a legtöbb panaszt a felhasználók föltették az elmúlt időszakban, szóval, hogyha már tényleg be fogják jelenteni valamikor szeptemberben és piacra kerül még az év vége előtt, akkor bár nem lesz olcsó, de akik a Foldot ki tudták fizetni, azok valószínűleg a Fold 2-t is ki fogják tudni, és itt tényleg van egy komoly előrelépés. De ezeken kívül jöttek még tabletek, Tab S7 és Tab S7 Plus néven, itt is két méret és két technológia van, 11 hüvelykes a Tab S7, és 12,4 hüvelykes a Tab S7 Plus, ez utóbbinak van AMOLED kijelzője, de mind a kettő, az IPS kijelző sima Tab S7 is 120 Hz-es frissítésre alkalmas, megkapják a friss S Pen, tehát itt is 9 millisekundumos a válaszidő, hogyha a tollal dolgozunk, ez ugye a tabletnek abszolút a része, tehát nem is lehet külön kapni anélkül. Itt is bejöttek az új színek, itt is Qualcomm Snapdragon 865 Plus-os a chipset, ami nagyon örömteli, négy hangszóra, amit az AKG és a Dolby Atmos rakott hozzá, és tényleg ez egy elég korrekt felső kategóriás tablet, de rengeteg kiegészítőt lehet majd hozzá kapni, többek között billentyűzetet is, ugye ilyen a Tab S6-nál is volt, és ez egy nagyon jó kis billentyűzet, touchpaddel és minden egyéb okossággal. Nyilván hozzájuk készült DeX felület, amit kivetítve is tudunk használni, még magán a tableten is az Android alap One UI-os kinézetet át tudjuk kapcsolni DeX-re, ami egy sokkal számítógépszerű felület, és valószínűleg aki munkára használja, az inkább ezt fogja használni, és hát nagyon-nagyon nőttek az akkumulátorok is. Mi úgy tudjuk, bár ez nem nagyon került megerősítésre, hogy a kisebbik modellben 8000 mAh aksi van, a nagyobbikban pedig valamivel több mint 10.000 mAh akkumulátor van, ezzel valószínűleg az üzemidő is elég rendesen megugrik. És még mindig nincs vége, bemutatták a Buds Live nevű új vezetékmentes headsetjüket, ami ugye egy ilyen TV-es headset, tehát True Wireless Speaker, kicsit más a formája, egy kicsit ilyen bab alakja van, ami előtt a kényelmesebb hordani, változott egy picit az üzemidő, állítólag jobb a hangminőség és a beszélgetési minőség, de hát ezt nyilván ki kell próbálni, és megjött az új óra, a Watch 3, ami azért érdekes, mert visszakapta a lünettát, amit lehet tekergetni, és azt nagyon sokan szerették a korábbi Watch generációkban, 41 és 45 mm-es méretben készül, továbbra is Super AMOLED kijelzővel, és a Tizen rendszer van rajta, ami az eddigi Galaxy Watchokon is rajta volt, ebben is van bronz árnyalat, ez sem lesz olcsó, van belőle eSIM-es verzió, meg eSIM nélküli verzió, minden szenzor, amit ismerünk, az belekerült, elvileg még EKG-t is tud mérni, de azt ugye hitelesíteni kell Európában mindenféle orvosi szervezetek segítségével, tehát nem olyan teljesen biztos, hogy az rögtön a bevezetés időpontjába belekerül, de minden esetre ez egy nagyon szép, nagyon letisztult, nagy múltra visszatekintő, modern, okos óra, tehát ennek megfelelően ez sem lesz olcsó. Úgyhogy ezek történtek a Samsung Unpacked eseményén, rengeteg termék, rengeteg újdonság, de ebből valószínűleg a Fold 2 az, ami ténylegesen komoly innovációt tud bemutatni, a többi inkább egy picit egy frissítés, de hát nyilván azokon a dolgokon javítanak, amiken szükséges, úgyhogy korrekt a felhozatal, hát árban azért nagyon nem kevés a termékinat egyik eleme sem. Nyilván a Samsung úgy érzi, hogy azzal, hogy a Huawei kipontozódott valamennyire, azzal nekik igazából hát egy kicsit szabadabban tudnak árazni, mert nem kell alkalmazkodniuk a nagy vetétáshoz. Úgyhogy meglátjuk, hogy mennyire fognak ezek a termékek menni a piacon. Az biztos, hogy mi a Note 20-akat fogjuk megkapni leghamarabb, és amint azoknak a tesztelésével végeztünk, akkor a szenzorban fogunk róluk beszélni. Most ennyi fért bele az első blogba, mert nagyon sok minden történt ezen az Unpacked eseményen. Mindjárt folytatjuk a műsort, második blogban az LG Velvet készülékről fogunk beszélgetni.